adásai. Országjáró szombat délután 14:30-16 a Kossuth Rádióban.
Határok nélkül Veresemese gyöngyvérrel.
Műsorunk tartalmából Tolnai István a Párciumi Egyetemért elismerést, Kápolnási Zsolt Ferenc az év legprímább pedagógusa díját vehette át. A Rákóczi Szövetség idén is meghirdette Diaszpóra programját. Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink! Veresemese gyöngyvér vagyok. Következnek a részletek. Megalakulásának évfordulóját ünnepelte a Nagyváradi Párciumi Keresztény Egyetem. Az előadások mellett ebből az alkalomból átadták az egyetem által alapított díjakat. A Párciumi Egyetemért elismerést Tolnai István, az intézmény igazgató tanácsának egykori elnöke kapta, aki nagyban hozzájárult a nagyváradi, zilahi és szatmárnémeti református középiskolák újraindításához is. Munkája különösen jelentős a Párciumi Magyar Felsőoktatás intézményé válásában. Őt hallják elsőként Ionescu Nikolett összeállításában.
Tolnai Istvánt, az egyetem egykori tanügyi tanácsosát a Párciumi Keresztény Egyetemért díjjal tüntették ki az egyetem napján. Nagyon sokat dolgozott azon, hogy ez az egyetem intézményesüljön.
Őszintén szóval nagyon jól esik egy ilyen díjat átvenni attól az intézménytől, amelyért valóban maga módján tehettem, sokat tehettem. Tulajdonképpen annak a szellemében vállaltam én fel ezt a szolgálatot, amit egy 1990. május 14-i egyházkerületi határozat fogalmazott meg, hogy amennyiben a Bolyai Egyetemet nem sikerül visszaállítani, akkor az egyház fog alapítani olyan egyetemet, amely a magyar felsőoktatásnak a kiinduló pontja lesz. Ennek a szolgálatába szegődtem, és próbáltam cselekedni. Valóban az első 10 év nagyon nehéz volt. Sokszor úgy kellett lépnünk, hogy törvényi hátterünk nem volt. És valójában úgy mondhatnám, hogy az ige hamarabb volt, mint a valóság. A döntéseink megelőzték a realitást. Hál' Istennek, hogy a hit meg a remény segített abban, hogy mégis tovább tudtunk lépni, és elértük azt, hogy az egyház kerület által alapított főiskolából végül is alapítványi egyetem, a Párciumi Keresztény Egyetem létrejöhetett.
Hová fejlődött ez az intézmény?
1990 és 2000-es év között azok a nehézségeknek az évei voltak, és 2000-től kezdődött tulajdonképpen az építkezés. Ha másra nem is gondolok, csak arra, hogy megépültek ingatlanaink is. Addig még ingatlanunk sem volt, hiszen az egyházkerületi székházért 10 évet kellett pereskednünk, és időközben betolalkodókat kellett kivernünk innen, mert nem akartak egyrészt kimenni, másrészt pedig el akarták foglalni még azt a kevés területet is, amiben valahogy mégis működhettünk. Emlékszem rá, hogy abban az időben a város különböző pontjain voltunk kénytelnek órákat tartani, mert hisz itt a székházban az egyházkerülettől 1936-ban épített, de 1962-ben a kommunista állam által elordott székházban, mások voltak bekvártéhozva, és nem lehetett őket kitenni. Éveken keresztül, és akkor jött a per, és végül ezt a pert megnyertük, de 10 év kellett hozzá. És volt olyan pillanat is, igen, amikor egyszerűen megtámadták, és el akarták foglalni a termeinket. És akkor a diákokkal, az RMDS-nek az akkori vezetőségével, itt a váradi városi vezetőkre gondolok, Pintér István, Varga Gábor, s a többiek, és a presbiterekkel sikerült megvédeni az épületet.
Miért a legbüszkébb, mikor így visszagondol?
Arra, hogy egyfajta előrelátás volt abban a döntésben, hogy magyar egyetem kell nekünk Erdélyben, és annak a kiinduló pontja lehettünk, erre büszke vagyok. Sőt, azt is hozzátenném, hogy szerintem az egész erdélyi magyar önálló felsőoktatás anélkül, a lépés nélkül nem létezne, vagy másképp létezne. Mert íme a Bolyai Egyetemet máig sem kaptuk vissza.
Megfogalmazta a gondolatait, illetve hát a történéseket egy könyvben.
Kész állapotban van, tehát ki fogjuk adni. Ez éppen azt a 10-12 évet öleli fel, amikor ezen a metamorfózison ment át az intézmény, hogy Súlyok István református főiskolából, tehát egy egyházkeret által alapított intézményből alapítvány egyetemmé tudott válni, még keresztény egyetemmé.
A Párciumi Keresztény Egyetem megalapítását ünnepelték, illetve ünneplik minden évben a Párciumi Keresztény Egyetem napján. Nyír Jenikő kommunikációs referens.
Ilyenkor mind mindig ugye a múltat is felidézzük, de mindig a jövő lehetőségeit is feltérképezzük, és plenáris előadásunk, valamint rektor úr igei köszöntője is a jövőbe tekintő volt. AI témában volt az előadás, valamint ezzel kapcsolatban egy technológiából érkező vendég is itt volt nálunk, a robotkutya. Azért próbáljuk ezeket a lehetőségeket feltérképezni a hallgatóinknak, ugyanis nagyon fontos, hogy ők is tudják, hogy mi arra törekszünk, hogy lépést tartsunk a fejlődéssel. Ez az intézménynek is fontos, oktatóinknak is fontos, a hallgatóinknak is, és ennek függvényében választottunk plenáris előadót, aki ilyen típusú témában tartotta meg előadását. Azért őt hívtuk előadónak, ugye, hogy elhozta a robotkutyát. Úgy érzem, hogy ez még itt kuriózum azért. Ugye ezt az Óbudai Egyetem fejlesztette ki, egy hallgatói önkormányzattag érkezett a robotkutyával, aki most jelenleg ezekben a pillanatokban mutatja be a diákjainknak, oktatóinknak, hogy milyen is ez a robotkutya.
És ez miért fontos?
Ez azért fontos, mert a jövő feltérképezése, a lehetősége feltérképezése nagyon fontos, és arra törekszünk, hogy a hallgatóink is lépést tartsanak az innovációval. Ugye vannak a Pennerere projektünk, ami az egyetem digitalizálásáról szólt, ami most fejeződött be, és ez nem csak abból áll, hogy új laptopokat vásárolunk, hanem ez arról, hogy minél inkább próbáljuk a hallgatóinkat, oktatóinkat a mai kor kihívásainak megfeleltetni.
Diákat is kiosztanak minden évben, ez alkalommal hármat.
Ilyenkor ugye nem csak a múltra emlékezünk, hanem díjazzuk is az oktatóinkat, akik valamilyen kiváló teljesítményt mutattak az elmúlt időszakban, illetve mindig van egy olyan díj, az a Partium Keresztény Egyetemért díj, akit olyan neves személyiség kap, vagy intézmény, aki jelentőset tett a Partium Keresztény Egyetem létrehozására, működéséhez. A mai nap folyamán ezt a díjat Tolnai István volt igazgatótanács elnöke kapta meg, valamint két kiváló oktatói díjat osztottak ki. A rektor úr és a szenátus elnöke adta át a díjakat, ugye a két díjban részesülő oktató, dr. Bánfi Benedek Andrea, valamint dr. Gál Katalin oktatók.
Egy-két mondatnál többet nem írnak a füzetbe a diákok, mert fontosabb összefüggéseiben megérteni a tananyagot, akár egy-egy modern filmalkotáson keresztül is, mondja oktatási módszereiről Kápolnási Zsolt Ferenc, történelemtanár, történész. A különleges szemlélet is közrejátszott abban, hogy az Árkum Alapítvány a 2026-os év legprímább pedagógusa díját adományozta neki. Gerép Krisztina a munkahelyén a székelyudvarhelyi Ötvös József szakközépiskolában beszélgetett vele, valamint egy tanítványát is kérdezte.
Kápolnási Zsoltot díjazták. Mi a véleményed róla? Milyen tanár?
Székely Kristó. 10A szállítás technika. A többi tanárakhoz képest ő érdekesebben tudja átadni a eszkéket, belevisz történeteket, hogy felkeltse a mi érdeklődésünket is.
Milyen eszközökkel tanít? Van-e valami új módszer, amit bevisz, ami nektek szimpatikus?
Neki minden tananyaghoz van valamilyen videója, filmjelenetek, lehetne vele nyugodtan beszélgetni, akármikor, más témában is.
Történész, előadásokat tart, történelem tanár, könyvet ír, monográfiában részt vesz. Mire a legbüszkébb?
Legbüszkébb a szép nagy gyerekes családomra vagyok, természetesen. Ez nehéz kérdés most írtam, hogy itt válaszol az ember a szakmai gyerekei közül is. Általában olyan dolgokat szeretek csinálni, amilyen egyedül. Hát van egy ilyen különleges rendhagyónak is mondható vetélkedő, ami a tudás nevet viseli, ugye most 41. alkalommal szervezem meg egy olyan középiskolai vetélkedő, ami tudtam, hogy nincs a világon, vagy legalábbis a Kárpát-medencébe.
Mitől különleges?
Hát attól, hogy elsősorban ez nem csak egy vetélkedő, hanem egy műsor, közönség aktívan részt vesz. Van egy Kárpát-medencei szakasz, amikor nem csak az udvarhelyek vetélkednek, most kiegészülnek Székely Keresztúrtól egész Budapest, vagy Sepsiszentgyörgyig. Ez volna a lényeg, hogy ezt a tudományos megközelíthetetlenséget ilyen szintre hozzuk le, hogy egy élményt adjon a közönségnek. Ha kivennénk azt a 8 csapatot, aki vetélkedik a színpadon, akkor ez a 3 órás műsor, ami nélkülük is a közönségnek egy élményt adhat, hogy csak úgy vetítgetek, mert ugye ezt a mozivásznon vetítünk ki ilyen filmbejátszásokat, meg színházi előadás is van benne.
Visszatérnék a pedagógusi tevékenységére, egy szakközépiskolában oktat, Hogyan lehet a diákokat ma megszólítani? Nagyon sok tanár panaszkodik, hogy nehézségeik vannak.
Könnyű helyzetben vagyok olyan szempontból, hogy nem kell a történelemből készítsem őket érettségire. Gimnáziumban vagy a humán iskolákban, ahol a történelem a kötelező tantárgyat, nem tehetik meg, hogy most eltérnek ugye a programtól.
Itt pedig megteheti.
Én itt meg, hát ugye reméljük, hogy nem hallgatja a tanfelügyelő. Lazán kihagyok akár 400 évet. Most mondjak például egy kézzelfogható példát, ugye ott van nekünk az angol forradalom, meg a francia forradalom, meg a 48-as forradalom, ugye a miénk. Na most én az angol forradalmat meg sem említem, a franciát viszont igen, mert olyan alapvető demokratikus változások vannak, amik tulajdonképpen a mai rendszerünknek teszi le az alapját, hogy egyet mondjak csak, ugye a jobb oldal, bal oldalnak ugye a kialakulása. A 48-as forradalom meg nincs is benne a tantervünkben, de nálam az egyik legfontosabb lecke, és akkor itt nem elégszek én meg azzal, hogy lediktáljuk ugye a fontosabb eseményeket, hanem például megemlítem nekik, hogy a nyergestetői csatát úgy nevezzük, hogy a székelyeknek a termofülei csatája, és akkor ugye felvetődik, hogy hát mit jelent a termofülei csata. És akkor viszont a termofülei csatáról megnézzünk egy pár ilyen filmbejátszást, ami kezdődik az orákulumoknak a bemutatásával. Itt viszont bemutatom, Tom Cruise-nak van egy híres film, hogy a három orákulum segítségével egy olyan rendőrséget hoznak létre, hogy előre megmutatják a gyilkosságokat.
És akkor így több témában is össze tudja kötni.
Igen, és akkor utána eljutunk oda, végül is egy nyergestetőnél az történik, hogy 200 székely lesz önfeláldozóan, tulajdonképpen öngyilkos, tehát nem 200, hanem 300, nem Leonidas, hanem Tuzsan János, de a lényeg ugyanaz. A technika is nagyon sokat segít. Gyakorlatilag az működik, hogy egy sort leírunk a füzetben, mert ugye azért valami csak kell legyen a leckéből. Két sornál többet ritkán élünk, úgyhogy már is a gombot nem nyomom meg, egyfolytában be van kapcsolva, hogy mindenhol van, hál' Istennek, videóprojektor.
Az Agyagfalvi Emlékháznál is közreműködött, iskola a várban előadás könyveit, illetve a Székely Indiana Jones emlékházánál is jelentős része volt, ugye az Orbán Balázs látogatóközpontban. Több téren próbált itt az udvarhelyszéki történelmi vonatkozásokban elmerülni, illetve publikálni.
Büszkék vagyunk persze erre a két múzeumra. Mondhatnám azt, hogy azért kérnek fel erre, mert én vagyok a szakértő, de egy kicsit az fordítva is történik. Inkább azt tudják rólam, hogy aminek neki fogok, azt azért megcsinálom. Én is viszont rengeteget tanulok. Tehát most Orbán Balázsról őszintén szóval én is néhány évvel ezelőtt, hát mit tudtam, mert iskolában nekünk se tanították, azt tudtam, hogy megírta a Székelyföld leírását, aztán, hogy merültél bele a dologba, akkor valóságol beleszerelmesedsz az emberbe, hogy micsoda elképesztő kalandjai vannak, úgyis hát ezért szoktuk Indiana Jones-hoz hasonlítani. Itt viszont mindennek van egy célja, egyrészt tudományos célja is az ő kalandjainak, másrészt meg a székelységnek, a sorsának a jobbítása lebegett a szemei előtt. Lehetett ő Londonba vagy Konstantinápolyba.
A Barcasági Csángó Alapítvány udvarán már áll a sátor, alakul a helyszín a hétfalusi ifjúsági napok megkezdéséhez. A hétfalusi Magyar Ifjúsági Klub nemrég megválasztott elnökének nem ismeretlen a terep. Kezdetben önkéntesként, aztán szervezőként is segítette a közösség munkáját. Ez az állandó tenni akarása, a közösségért való munkálkodása is hozzájárult ahhoz, hogy Hajdú Anett nemrég a Potápi Árpád Alapítvány tehetségprogramjának ösztöndíját is átvehette.
Az osztályfőnököm küldte át először a hirdetést, és hát mondom, megpróbálom, mert nem vagyok az az inaktív személy itt a közösségi életbe. Úgyhogy kértem ajánlásokat a Hétfalusi Magyar Ifjúsági Klubtól, a Bartosági Csángó Alapítványtól, a Zajzony Rab István Középiskolától, ugyanakkor a Bácsfalusi tiszteletes úrtól is, és beküldtem. Nem voltak semmilyen elvárásaim, mert nem gondoltam volna, hogy egész Kárpát-medencében engem kiválaszthatnak, de kiválasztottak.
Egyedül pályáztál négy faluból?
Nem, többen is pályáztak, barátnőim, ismerőseim, de meglepő volt, hogy...
Az ösztöndíj mivel jár egyébként? Ez számodra egyfajta jutalom, vagy pedig azért teljesíteni is kell érte?
Ez egyfajta jutalom, de valamennyire ösztönöz is arra, hogy akkor, ha most már ez egy elismerés, akkor tegyünk azért, hogy ez így megmaradjon.
A tanulmányi eredményeid is jók, de azért, ha lehet, mindenben részt veszel. Az sem véletlen, hogy az idén téged választott az ifjúság elnökének.
Elég aktív személy vagyok, és nem tudok leülni és egy helyben ülni. Úgyhogy ez még egy megtiszteltetés volt emellett, hogy most én képviselhetem a Hétfalusi Magyar Ifjúságot.
A Hétfalusi Magyar Ifjúsági Klubbal milyen terveid vannak, hiszen nyilván fokozatosan belenőttél, kezdted az önkéntességgel, aztán hova tovább egyre többet segítettél, de vezetőként mi az, amit szeretnél elérni?
Elsősorban képviselni minden téren, és olyan rendezvényeket szervezni a helyi ifjúság számára, ami befogja őket, ami érdekli őket, és igazából egy olyan közösséget kialakítani a szervezeten belül, ahol mindenki egy családra lehet, egy második családra ezen belül. Nagyon bővült a csapat az elmúlt 2 év során. Már megvan egy összhang, amivel meg tudjuk szervezni a ifjúsági napokat, egy Szent Mihály napot, vagy akár egy játékestet is.
Az ifjúsági napok éppen ezen a hétvégén fognak zajlani. Mindig van valami érdekesség. Az idén mi a központi téma?
Igen, az idén a fiatalság bolondság lesz bolondozás, tehát nem hiába az a neve, hogy fiatalság bolondság. A hagyományos falutúrától elkezdve vízezős játékokig, ügyességi játékokig minden megtalálható lesz a hétvégén.
Mit jelent a hagyományos falutúra?
Kitesszük őket Bácsfaluban, és akkor onnan végigjárják egész 4 falut, és visszajönnek ide a Barcsasági Csángó Alapítványhoz.
És azért némi ismeretet is szereznek, gondolom, azok, akik nem helyiek.
Persze, most már nagyon sok csapat van, aki minden évben visszajön, Rékiek, Csíkszeredaiak, úgyhogy örülünk ennek. Próbálunk beépíteni minden feladatban valami olyant, ami ezzel átad valamit, betekintést nyerhetnek a 4 falus életbe, ugye a falutura is egy ilyen része, ugye az alkotó műhelybe bemehetnek, megnézhetik ott majd a csángó viseletet, az iskolánál megállhatnak, és próbáltunk olyan helyszíneket keresni, ami által ők betekintést nyernek az itteni közösségi életbe.
A Hétfalusi Ifjúságot visszahívják ezek a közösségek a saját rendezvényeikre? Tehát megvan-e most már egy állandó kapcsolat a különböző régiók ifjúsága között?
Persze megvan, és próbáljuk is tartani velük a kapcsolatot, mi is visszajárunk olyan rendezvényeikre, úgyhogy próbáljuk ápolni minden esetre ezt a kapcsolatot.
És az idén lesz egy nagy rendezvény, ugye 30 éves a Szent Mihály Napok elnevezésű program, abban is részt vesz az ifjúság, úgyhogy gondolom nagy kihívás.
Jó pár éve már az ifjúsági klub szervezi a Szent Mihály Napokat, úgyhogy már elkezdtük a szervezést, és nagyon várjuk, hogy már zajlódjanak ezek az események is.
A múlt hétvégén tartották a Kolozsvári Református Kollégiumban a protestáns felekezetek országos olimpiáját. A 3 napos rendezvényen nem csupán ismereteikről adtak számot a diákok, hanem hitben, közösségben és élményekben gazdag találkozási alkalmat is teremtett számukra a szervező Kolozsvári Református Kollégium. A tudáspróba zárónapján Ferenc Ádám is ott volt.
A tételeket kicsit megtanulni nehéz volt, de hálás vagyok, mert sok szép történettel gazdagodtam. Nagyon élveztem, amikor tegnap este Marosán Csaba tartott előadást, és a kedvencem talán az volt, amikor a Kolozsvár utcáit végigjárva megnéztünk különböző épületeket, és betekinthettünk egy kicsit a történelembe.
Így nyilatkozott Bigfalvi Evelin, szatmárnémeti, 7. osztályos diáklány, aki a hétvégén a protestáns felekezetek országos olimpiáján vett részt a Kolozsvári Református Kollégiumban. Az intézmény legutóbb 12 éve volt házigazdája az eseménynek, megtisztelő feladatnak érezték, hogy az idén rájuk hárult az esemény megszervezése. Péter Csaba, a kollégium lelkész tanára.
Ebben az évben a diákok nagyon jól teljesítettek, az elmúlt években is jó volt a mezőny, az idei talán erősebb volt. Annak ellenére, hogy a múlt tanévtől kezdve az olimpiai győzteseknek már nem nagyon jár állami ösztöndíj, de ennek ellenére nagy volt az érdeklődés és erős volt a mezőny.
Ugye itt túl a tudáspróbán a versenyen kulturális és hitépítő programokat is becsempésztek a programba. Milyen szempontok szerint szervezték az eseményt a Református Kollégiumban, és miért volt fontos, hogy túl a tudáspróbán a kultúra és a hit által valahogy hidat képezzenek a diákok közé?
Elsősorban azért fontos, mert ez nem csupán egy megmérettetés. Itt bizonyságtétel történik, nem csak arról, amit megtanultak, hanem arról is, ami bennük van. A hitükről, a kitartásukról, a hozzáállásukról. Éppen ezért igyekeztünk olyan elemeket becsempészni a programba, mint a megszokott klasszikus templomlátogatás, hiszen templomban kezdünk istentisztelettel, azzal zárjuk, jelen esetben a teológia dísztermében. Volt orgona-trombita hangverseny az evangélikus luteránus templomban, volt Kolozsvár egyik nevezetességének, a Szent Mihály templomnak a meglátogatása, különösen a toronylátogatás, de ezen kívül volt szavaló est, Marosán Csaba színművész, akinek gyereke hozzánk jár óvodába, örvendeztette meg egy nagyon szép esttel a gyermekeket, és ezen kívül a Diák Presbitériumnak volt diákok számára előkészített interaktív programja, emellett pedig történelmi városnézés volt. Ez egy óriási kihívás, megszervezni egy ilyen lélegzetű rendezvényt. Minden évben más megye szervezi meg, így lett volna még idő, de ránk esett a választás. Igaz, mi is ajánlottuk, hiszen begyakoroltuk, ugyanis a református kollégiumok között van egy bibliaismereti vetélkedő is, azt ebben a tanévben mi rendeztük. Az volt a fő próbája az országos olimpia megrendezésének. Nagy kihívás, nagyon nagy dolog ezt megrendezni.
Dr. Lukács Olga, a BBTL református tanárképző és zeneművészeti kar dékánja, a központi bizottság elnöke kiemelte, hogy az idei mezőny kimagasló volt. Bátor, kíváncsi, mély hitvallásokat olvashattak.
Ez az idei év egy nagyon áldásos év volt. A 13 megyéből összesen 142-en jelentek meg, 149-en voltak bejelentkezve, de különböző objektív okok miatt nem tudtak mindannyian részt venni ezen a versenyen. Ez a harmadik alkalom, amikor tantárgyversenyen az elnöki szerepet töltöm be, és azt tapasztalom, hogy ez az idei év egy zseniális év volt teljesítés szempontjából. Nagyszerű dolgozatok, nagyszerű hitvallások, mély eszmefuttatások, kérdésfeltevések voltak jelen ezekben a nagyszerű dolgozatokban. Eddig is az volt a tapasztalatom, hogy jól felkészült diákok érkeznek erre a tantárgyversenyre, viszont az idei év valami másról is szólt. Most nem tudom pontosan megmagyarázni, hogy mi lehet itt a levegőben, de azt tapasztalom, hogy egyfajta szeretett igény, szeretett közösség, egy hit élmény megélésének a vágya is benne volt ebben a három napban. Na most nyilván, hogy tantárgyversenyként szerepel a vallás, viszont én úgy érzem, hogy ez a tantárgyverseny túlmutat azon, hogy a vallás órai anyagnak a visszaadása. Túlmutat azon, hiszen itt nem feltétlen egy pályaorientációs versenyről van szó, mint mit tudom én, matematikából, vagy bármilyen más tantárgyból, ugyanis Romániában 38 ilyen tantárgyverseny típus van, amelyet a minisztérium finanszíroz részben. Itt valami másról van szó. A légköre az ilyen vallásversenynek teljesen más. Itt minden diák az az érzésem, hogy érzi, hogy elindul ezen a versenyen. Jó érzés az első három helyzeten a dobogóra állni. De valami más mutat ez, az a spirituális élmény, amit kapnak. És tényleg imádságos légkörben volt részük, templomi elcsendesedésben, az imádságnak a mélységében. Tehát valami olyan spirituális is töltet, amely úgy gondolom, hogy semmihez nem hasonlítható, és a diákok, akik innen elmennek, egy életre szóló élménnyel fognak elmenni. Nagyon jó volt a szervezés, a református kollégium nagyon odafigyelt minden egyes részletre, ugyanakkor a javító tanárok rengeteget dolgoztak csak azért, hogy hajszál pontosan le tudják dekázni szinte ezeket a pontokat, mert nagy volt a verseny, és nagyon-nagyon jó dolgozatok születtek. Ez azért is fontos, mert a vallás, mint tantárgy szerepe, látjuk napjainkban, mi történik a kereszténységgel, és egyre inkább mennyire a perifériára szorul. Viszont ezek a fiatalok megmutatják azt, hogy igen, a Bibliát lehet ismerni, lehet szeretni, és nem csak a bibliai történeteket, hanem azon túlmenően az a hit meggyőződés, amellyel ők rendelkeznek, erről ők bizonyságot tesznek. A kultúrák közötti kapcsolat itt nem feltétlen valósul meg egy ilyen vallás versenyen.
menjen. Viszont mivel felekezet közé vannak unitárius hallgatók, kollégák, vannak evangélikus diákok, kollégák, és nyilván a református a többség. Korábban ez a vallástantár együtt volt a katolikus felekezetőekkel, viszont a nagy érdeklődés miatt egyszerűen ezt ketté kellett választani, mert úgy hallom, hogy ott is több mint 160 diák volt jelen.
A kiterjedt diaszpóra magyarsága világszerte szeretné megtartani nemzeti identitását, tagjai ragaszkodnak a magyar nyelvhez és kultúrához. Ezt segíti a Rákóczi Szövetség diaszpóra programja is, amely már 10 éve táboroztatja a diaszpóra fiataljait a Kárpát-medencében. A cél, hogy megismertessék velük az országot, ahonnan őseik, szüleik, nagyszüleik származnak. A nyári tábor részleteiről Király Levente kérdezte Csáki Csongort, a Rákóczi Szövetség elnökét.
Évről évre változó számban, de az 500-tól egészen az 1000-ig fogadtunk és fogadunk olyan fiatalokat, akik Dél-Amerikától Észak-Amerikáig, vagy éppen Ausztráliától, Új-Zélandtól, Izraelig összefogják a világot, és ezek a közösségek, ahol ugye a magyar nyelvet beszélik, ahol a magyar nyelvet, a magyar kultúrát próbálják megőrizni, és ott vasárnapi iskolák működnek, cserkészcsapatok működnek, mindenféle egyéb közösségek működnek. Ezeknek a közösségnek a fiataljait szólítja meg a Rákóczi Szövetség diaszpóra programja azzal évről évre, hogy jöjjenek el Magyarországra, és töltsenek itt el egy hetet, kapcsolódjanak be egy itteni nyári vagy éppen téli programba, attól függően, hogy éppen melyik féltekéről beszélünk a világnak. Örömmel tudom mondani, hogy az idei nyáron mintegy 800 olyan fiatalt is fogadhatnak a Rákóczi Szövetség táborai, akik a Kárpát-medencén kívüli világból jönnek, 23 országból jön ez a 800 fiatal, és ők is részesévé válnak majd annak a programkavalkádnak, ami egészen június közepétől szeptember első hetéig zajlik a Rákóczi Szövetség életében. Ezek a táborok nagyrészt Sátorhajóhelyen a Rákóczi táborban valósulnak meg. Itt hétről hétre 900 diák gyűlik majd össze. Zömmel magyarországiak, meg kárpát-medenceiek, de ott lesznek minden héten azok a fiatalok is, akikre utaltam, és ilyen módon összmagyar táborokká válnak azok a rendezvényeink, amelyek megvalósulnak. Azt látjuk minden évben, hogy azok a fiatalok, akik ide jönnek, találkoznak egymással, barátságukat kötnek. Arra törekszünk, hogy azzal a fiatal egyetemista gárdánkkal, akikkel ezeket a táborokat megvalósítjuk, ami olyan tartalmat, egy olyan keretet biztosítsunk, amiben nem csak jól érzik magukat, de valamit meg is tapasztalnak mindabból, ami a mi múltunk és a mi kultúránk. Egy rendkívüli mélyűben helyezkedik el a Rákóczi tábor, Sárospatak, Borsi és Kassa háromszögében. Nagyon sok minden sűrűsödik ott a magyar nyelvből, meg a kultúrából, amit egyrészt meg tudunk mutatni, másrészt pedig a fiatalok, amikor egy-egy ilyen táborban ott vannak, akkor csoportokba osztjuk őket, vegyítjük őket ilyenkor, és azok a csoportfeladatok is, amiket egy-egy héten keresztül megoldanak, az is egy kicsit a kohéziót erősít az odaérkező diákok, gyermekek között. Ezek a találkozások nagyon komoly élményt adnak, olyan szempontból is, hogyha odajön egy dél-erdélyi fiatal, vagy egy clevelandi magyar fiatal, vagy egy Sydneyben élő magyar fiatal, aki odahaza lehet, hogy csak egy héten egyszer tud magyarul beszélni. Lehet, hogy csak az egyik szülőjével, lehet, hogy csak a nagymamával, lehet, hogy csak az iskolában vagy a templomban hallja a magyar szót. Számára ez egy nagy élmény, hogy itt végre lehet magyarul fagyit kérni, hogy itt magyarul vannak a feliratok, hogy itt minden gyerek magyarul beszél, és mikor innét ők hazamennek, akkor biztos, hogy megerősödnek abban, hogy ezt a nyelvet, meg ezt a kultúrát érdemes megtartani.
Ezek a táborok jó a fiataloknak, de ugyanakkor jó a magyar nemzetnek is, hiszen a tengeren túlra viszi a magyar kultúrát a fiatalok által.
Ez így van, és az ottani közösségeknek a vezetői mondják el azt mindig, hogy milyen jó, mikor lejöhetnek Magyarországra a fiataljaik. Egy kicsit itt megmerítkeznek a magyar világban, és hazatérnek, feltöltődve, és utána sokkal szívesebben mennek a foglalkozásokra, sokkal szívesebben vállalnak közösségi munkát, és ezen keresztül nem csak az egyén gazdagodik, hanem nyilván a közösség is erősödik, és én azt gondolom, hogy ez ad hitet valamennyiünknek, meg nyilván a támogatóinkat.